A mai szolgálatnak a címe a Királyok Királya szolgálatában. Mit is jelent ez, hogy a Királyok Királya szolgálatában állhatunk, és miért álljunk a Királyok Királya szolgálatában, és hogyan lehet a Királyok Királya szolgálatában állni, és mi jellemző arra az emberre, aki a Királyok Királyát, azaz a názáreti Jézus Krisztust ugye szolgálja. Biblia így tanít róla, hogy ő az uraknak ura, és a királyoknak királya, azaz minden hatalom, fölött való hatalom van az ő kezében. A Szentírásban Pál apostol ad egy tanítást a gyülekezet előjáróival kapcsolatosan, és van a Timóteushoz írt levélben egy nagyon különös igevers. Nem tűnik talán különösnek, hogyha csak így futólag elolvassuk, de ha el is gondolkodunk rajta, hogy mi is van leírva ide, akkor talán néhány kérdés felmerül bennünk. Azt mondja az 1 Timóteus 3.1-ben az írás, igaz beszéd ez. Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Egyrészt ugye azt mondja Pál, hogy amit fogok mondani, az az igazság. Minden egyéb gondolat, ami ezzel kapcsolatban fölmerül az emberekben, az hazugság. Az igazság az, hogy aki presbiteri szolgálatra, vezetői szolgálatra törekszik a Isten egyházában, az jó munkát kíván. Nem egy jó pozíciót kíván, egy jó széket, vagy egy jó irodát kíván, egy jó fizetést kíván, hanem jó munkát kíván. Nem csak munkát kíván, hanem egy olyan munkát kíván, ami jó. Különös ez, mert már ebben a korban is tapasztalható volt a keresztény üldözés, amely ma a világon ugye a legerőteljesebb egyház üldözés, az a keresztényeket éri ma is, napjainkban is így van, és teljesen valóságos mindaz, ami az első században valóságos volt, ma is az egyházban, főleg az arab világban. Azt mondja tehát az írás, hogy törekszik, jó munka kíván. Négy szó, ami a gyülekezetben a vezetői szolgálathoz, a presbiteri szolgálathoz kapcsolódik. Már a Pál korában is azt kellett elszenvedniük a presbitereknek, a gyülekezet pásztorainak, vezetőinek, hogy amikor üldözés jött, az első dolog, az elsők között volt, akiket elvittek a lelkipásztorok, a presbiterek. Őket vitték el, őket zárták börtönbe, őket kínozták meg, többeket mágián égettek el a történelem folyamán. Vadállatok elé vetették a római arénában. Tehát egyszerűen mit jelent az, hogy és mikor Pál leír ezeket a szavakat, ez egy valóságos dolog volt, ez az üldözés, hogy jó munkát kíván. Hát most ez normális? Ez egy normális dolog, hogy jó munkát kíván? Ma még az egyházban egy kis tehertől is óvnák az emberek magukat. A tehervállalástól is óvnák maga, azt mondják, hát minek vállal, csinálja más. Hát minek, nincs nekem időm erre. Pál meg azt mondja, hogy figyelj, ez a jó. A munkának ez a jó része. Még akkor is, ha meg kell halni esetleg érte. Mi van? Hogy van ez? A mai emberre jellemző, hogy kemény munka nélkül akar jólétet. Sokan teljesen elszakadtak a valóságtól, és a virtuális önámítás fertőjébe süllyedtek. Diákok komoly tanulás nélkül akarnak érettségit, szakmát vagy diplomát. Hányszor hallom diákoktól, hogy zúgulódnak egy kemény tanár miatt? Mert követel. Hát még dolgozod a tírat? Hát nézd már meg! Hát még vizsgázni kell! Azt akarják, hogy a diplomát csak ingyen adják nekik oda. Persze egyre több olyan diák jön ki az iskolából, aki nem ért aztán semmihez. Mert végül is nem tanult meg semmit. Mert aztán a tanároknak is elmegy a kedve ettől, és már ők meg nem akarnak tanítani, mert tiszta passzív gyereket, akik nem értik, hogy a jövőjük záloga az, hogy megtanuljanak jó dolgokat, és itt most nem szeretnék ítélni a magyar oktatási rendszer hibáira, mert könnyű erre hivatkozni. Tehát azt gondolom, hogy ne menjünk ebbe. Hanem vizsgálja meg ki a maga szívét, hogy hogyan gondolkozol a küzdelemről az életben. Kényelmes ember vagy? Olcsón akarod? Hát persze, hogy nem érted ezt az igét. Hát hogy értenéd, amikor mindent olcsón akarsz megúszni az életben? És ez a természeted része. A mai ember nem akar küzdeni. Sőt, a küzdelmet inkább el akarja kerülni. Szülők nevelik torzóvá saját gyerekeiket. Nemrég beszéltem egy házas párral, nyilvánosan beszélgettünk, és teljesen kifogadtak, hogy milyen gonoszak a gyerekeik. Mindent megadtunk nekik. Kényeztettük őket, diplomáltattunk a kezükbe, és azt mondják, hogy nem adtunk nekik semmit. Ha van egy kis pénzünk, el kell titkolni előlük, mert elvennék tőlünk. Elrontottuk. Szenvedünk a saját gyerekeinktől. Torzót neveltünk a gyerekeimből. Tudom, hogy te nem így gondolkozol, mondta nekem, mert ugye, hogy lelkész vagyok, és hogy az Isten igét tisztelem, és azt szerint igyekszem nevelni az én gyerekeimet, de még lenne mit változtatni azon is. Nem engedik meg, ugye a szülő is elkényezteti, a másrészt meg engedi a gyereknek, hogy kilépjen a felelősségekből. Elkezd valamit, és megengedi neki, hogy abba hagyja. Nem edződik a gyereknek a jelleme, a személyisége. Úgy gondolja, az élet úgy működik, hogy abba lehet hagyni. És mivel a szülő is ilyen személyiségű, ezzel küszködik, ezzel megfertőz, ezért persze, hogy nem tudja megkövetelni a gyerektől sem ugyanezt. Sok mindent lehet mondani, amit el lehet kezdeni a gyermekeknek vagy szülőknek, akár egy munkahelyi dolgot, akár egy szakkört, akár egy zene dolgot, de most itt a Royal Rangers dolgunk, ugye? Azért csináljuk, hogy edződjenek a fiatalok, hogy minden, nem tudtam rá se beszélni a másikkal, hogy kihagyjanak egy alkalmat. Azt mondja, nem lehet kihagyni, mert fontos a következetesség, hogy minden két hétben, ha valaki elkötelezte magát, akkor azt kutya kötelessége, hogy itt legyen. Azt mondom, ez is edzi a jellemet, és a gyülekezetben tudunk segíteni egy ilyen világban, hogy valamiféle fegyelemre, és önfegyelemre is tanítsuk az embereket. Mert különben olvassa a Bibliát, és nem érti. Fogalma sincs, hogy lehet munkát kívánni, és még hogy lehet a munkáról azt mondani, hogy jó. Nem tudom, találkozhatok-e olyannal, én néha a kollégáimnak mondom, jó munkát. Miért van olyan? Érted? És akkor így, néha még nem is tudom, mit mondjak. Szerintem van. Szerintem van. Persze vannak olyanok is, akik saját álmaikat a gyerekeikben akarják megvalósítani, és telerakják a gyerekek életét mindenféle elfoglaltsággal. A család másból se áll ki, rohangálnak jobbra-balra, logisztikázzák minden gyereket, mert össze-vissza mindent csinálnak. Mi értelme van? És végül semmiben nem mélyednek el. Nincs mélység az emberek életében. Ahelyett, hogy egy dologra odaszállna magát, időt tölten a gyerekével, is képes lenne megérteni, milyen tehetsége van, vagy miben tehetségtelen, és akkor abban segíteni, és nem össze-vissza rohangálnánk az egész életünket, másból se töltjük, csak látom, aki szülő mindenben akar adni a gyerekének, rohangál össze-vissza az életbe. És ezt nem tud szolgálni Istennek. Mert bőstelen, és rosszul gondolkodik az életről. Borzalmas volt apámat hallani, mikor hazajön ilyen tavasszal, meg tavasz időszakban, mert mikor becsukta az utcajtót otthon, és kopant az utcajtó, akkor tudtam, hogy nekem már mindjárt vigyázva kell állni, és néhány órát én kint fogok kapálni a földön. És nem volt mese, nem volt kérdés, hogy kisfiam, van kedved? Megtanultál mindent? Hát természetes, hogy mire jött apám haza, mindent meg kell tanulni. És aztán a motoros kapát, ugye, a kenyérgőzös kapát föl kellett kötni, mert föl volt kötve a biciklire, és akkor tűz. És akkor nagyon rossz volt. De később azt mondom, hogy jól tették. Hála Istennek, hogy nem engedték meg, hogy a tanulás mögé elbújjak, és ne vegyek részt a család terheiben. Néha balgaszűrő azt mondja, a te munkád, hogy tanulj, és nincs más dolgod. Hát ez nem igaz, mert az életben se egy dolgot kell csinálni, az a helyzet. Én még nem látom olyan munkáját, ahol csak egy dolgot kell csinálni az életben, és a főnök soha nem talál ki semmit. Mert oda van írva mindegyik munkahelyi leírásban, és amit a főnök rád bíz. Nem így szokták odaírni, de a terminus technicus nem pontosan ez, de ez a lényege. És az élet erről szól, hogy nem csak azt csinál meg, amihez kedvem van, hanem bizonyos dolgok feszítik az életemet. És ezek a feszítések, ezek a törések az életben formálnak engem. És megedzenek. És azt gondolom, keresztény szülőként nagy felelősség, hogy hogyan gondolkodunk, és ha bennünket elrontottak a mi szüleink, akkor igenis fontos, hogy tanuljunk a mennyi atyától. És ne csodálkozzunk, hogy a mennyi atya nem ad olcsón dolgokat. Mások persze a karrierépítésre helyezik a hangsúlyt az életükben, és azt gondolják, ha sikereket érnek el, akkor ettől értékesek lesznek, és megfeledkeznek arról, hogy minden mulandó. És nem lehet a Földön olyan sikereket felépíteni, ami örökké adná az embernek a biztonságot, és tel van a mai társadalom pszichésen beteg emberekkel. Gyógyszereken élnek. Pszichoszomatikus betegségeik vannak, amiket nem tudnak orvosok meggyógyítani. Tiszta idegfeszültséggel és nyomorúsággal. És ugye nyilvánvaló, hogy a romlott lélek az nem érti az igét. Ez fogalma sincs, olvassa a Bibliát, és ez ilyen szürke kör, még ez a legjobb. Igaz. Ha valaki szeretne a gyülekezetben szolgálni, arra törekszik, az a jó. Az a jó munka. És hát ugye nyilván az embernek végig kell gondolni az életét, hogy mire törekszik az életben. A munka kerülésére, a saját boldogulására, vagy a jó munkára az Úrban. Ki az, akit mi követhetünk a szolgáló életben és az életünkben? János apostol a 12. részben az evangéliumában a 24-es verstől a következőt írja. Jegyzi föl Jézus szavait. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termés hoz. Aki szereti az életét, elveszíti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendül az én lelkem. Kérem azt, atyám, ments meg ettől, az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Az atya nem mentette ki a nehézségből a fiát. A fiúnak volt egy kérdése. A Getsemáné kertben háromszor is. Lehetne ezt másképp? Nem lehetne elkerülni a kereszt szenvedését? És az atya azt mondta, nem. Akkor azt mondja, jó. Akkor így lesz. Megteszem. És azt mondja Isten, meg fogom dicsőíteni a nevemet benned. Meg fogom dicsőíteni a nevemet általad. És olyan furcsa az életünk, mert én magamon észrevettem, beszélgetem valakivel, és egy pszichoszomatikus tünet jött az életében elő, egy betegség. És nyilván, megnyilvánult. És magam azt gondoltam, nem tudok segíteni. És tényleg ezt gondoltam. És este hazamentem, és végig gondoltam ezt, és azt mondtam, Istenem, dehogy nem. Hát tudok segíteni. Hát tudtam volna érte imádkozni. Fogtam a fejemet, hogy ez nekem nem jutott eszembe. Miért? Mert dolgoztam. Nem az Urat szolgáltam. Értitek? Úgy voltam a munkahelyemen, hogy a munkámat végeztem. Hát azt kell csinálni. Nem pedig az Úr munkáját végeztem ott. És fogtam a fejem, és azt mondtam, hogy ha legközebb lesz lehetőség, ketten voltunk ráadásul, akkor miért ne imádkoznék? Hát miért ne mondanám, hogy Isten tud segíteni? Hát dehogy nem tudok valakit, aki tud segíteni a lelki problémákkal küzdő embereken. Hát pontosan azt ismerem, aki legjobban ért a lelki problémákhoz. Nyilván, ha akarja. Nem lehet rá kényszeríteni, ha megengedi. De legalább, de nem kell kétségbe esnem, és magam azt vettem észre, hogy azt éreztem magamban, hogy szétfolytam, mint a csiga, hogy a napon, hogy tehetetlen vagyok. És borzalmas volt szembesülni később azzal, hogy de ez nem igaz, hogy tehetetlen vagyok. Mert ismerek valakit, aki tud segíteni. Azt mondja az írás itt, hogy ahol az én szolgám, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és megbecsül az atya. Csak a két kifejezés, a szolgám szó, ugye, szolga, szolgáló, követ, küldött, diakónus, ugye az egyházban szolgálatban lévő, a megbecsülni kifejezés pedig azt jelenti, hogy az atya megbecsüli, tehát megtiszteli, tiszteli az Isten, gondoljatok bele, hogy az Isten, az Úr Jézusban szolgáló embert az Isten tiszteli. Tudta te ezt? Az a mennyi, hogyha tisztelettel tekint azokra a keresztényekre, akik bátran követik az ő fiát, Jézus Krisztust. És tényleg az ő követésére adták az életüket. Kitünteti, azt mondja őket, és a szó eredete, ez a kifejezés, azt is jelenti, hogy értékesnek, drágának, becsesnek, megbecsültnek tekinti az atya a jó munkásokat. Értitek, hogy miért mondja Pál apostol, hogy jó dolgot kíván, aki az Isten jó munkájába akar benne lenni. Mert tiszteli az atya. Emlékszem rá, Kolumbiában volt egy ébredés, gyülekezetek, mint ahogy mi is az elmúlt héten rendszeresen összejártak imádkozni, ugyanis nagyon erősek voltak a kábítószer bandák, és kartelbe tömörültek le, gyakorlatilag leosztották a piacot. És volt egy lelkész, aki ezt szólt az Úr, hogy szóljon a többi lelkipásztornak, hogy jöjjenek össze és imádkozzanak. És nagy buzgósággal egy stadion megtöltöttek, és elkezdtek imádkozni, hogy az Úr roncsa meg a gonosznak hatalmát, és takarítsa ki a várost ettől a kábítószer bandáktól, adjon megtérés nekik, mert rengeteg fiatal, aki családnak az életét teszik tönkre. És elkezdtek imádkozni. És amikor ugye megtudták ezek a banditák, hogy ő mit csinál, lelőtték a nyílt utcán. És akkor oda ment a feleség, letérdepelt a holttest mellé, és akkor azt mondta neki a Szentlélek az igéből, kedves nekem az én szentem halála. Ez a vigasztalása, hogy Isten tudta ezt, és Istennek kedves ez az áldozat. És amikor temették el, és a koporsóját köré oda gyűltek a lelkészek, akkor azt mondták, hogy nem hagyjuk abba. Elkötelezzük magunkat az életünk árán is. És Isten olyan ébredést adott, hogy megtörtek, lebuktak a kábítószer bandáknak a vezetői, és elkezdett megtisztulni Kolumbiában a közélet. Mit mond Jézus? Ha a búzaszem nem hal el, egymaga marad. Ennek az embernek a mártír sors jutott, és Isten megvigasztalt az ő feleségének életét, és az ő mártír vérének magvetéséből 100 gabonamag nőtt ki. Kínában ugyanezt történt. Megöltek egy lelkészt, azt mondták a többiek, akkor temetésén voltak. Kiszenteli oda magát az Úrnak, hogy a kommunista rezsim tiltás ellenére az evangéliumot hirdesse Kína 1/5 népének. 150-en szánták oda magukat ott azon a temetésen. Hogy odaállunk a helyébe. Akkor is, ha meg kell halnunk. És ma Kínában 150 millió keresztény van a Föld alatti egyházban. Isten hatalmas. Jó munkát kíván. Mert megtapasztalja az Isten csodatévő hatalmát és erejét. Megnyilvánul rajta keresztül az Isten. És amikor hallja az emberek nyomorúságát, akkor nem úgy jár, mint én. Hogy azt mondom, hát mit tudnék én csinálni? Hát olyan kicsi vagyok. De van egy nagy Istenem, akinek én a szolgáltában állok. István vértanú, amikor a Jézussal való bizonyságtétel miatt megkövezik, kivégzik, ott van ugye a kivégzői között Saul, a későbbi Pál apostol is, amikor imádkozik az üldözőért, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Jézus imájával imádkozik, a Szentlélek által. Akkor azt mondja, az írás felméri a szemét, és így szólt, íme látom a megnyílt eget, és az emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Tudjátok, amikor Jézusról azt írja, hogy Isten jobbján ül, amikor valakit állva fogadnak, a mennyben az a tiszteletnek a jele. Azt mondja Jézus angyaloknak, egy picit lejjetek csendbe. Mindjárt érkezik István. Hol van a korona, ami az övé? Hozzátok ide. Mindjárt itt van. És Jézus feláll, és állva fogadja az ő szolgáját. Pál apostol ezt értette, és a korai apostoli szolgálattevők, gyülekezeti lelki munkások értették azt, hogy mit jelent, mikor az Isten tiszteli az ő szolgáit. És ezért mondták azt, hogy hát ennél nagyobb munka nincs. Ennél jobb munka nincs. Ennél jobb munkaadó, mint az Isten, nincs. Moody, a híres amerikai evangélista, hiszem a könyves asztalnál is lehet kapni az élettörténetét. Rám nagyon nagy hatása volt, mikor elolvastam fiatal keresztényként. Nagyon erőteljesen használta Isten, sok gyári munkás megtért Amerikába is, Angliába is, nagyon erőteljesen működött Isten lelke. Sok-sok ember bánta meg bűneit, és tért Krisztushoz, családok élete változott meg, sok részeges alkoholista szabadult meg. Elképesztő, bibliaiskolát indított a iparosodás miatt, árván szédelgő gyerekeket összegyűjtötte, megtanította a Bibliából írni, olvasni őket. Tehát elképesztő munkát végzett, ugyanakkor mindig volt ideje a családjára is. Hónapokat utazott, de mikor otthon volt, nagy figyelmet szentett a feleségének és a gyerekeinek is. Tehát lehetett ezt így is csinálni. És amikor már költözött volna elfelé, haldoklott, ott volt a halálos ágyán, azt mondta az ott körülötte lévőknek, elérkezett az én megkoronáztatásom napja. Az a nap jött el, amikor én koronát, győzelmi koszorút kapok az én Uramtól. Hát milyen csodálatos egy ilyen életet élni, hogy mikor haldoklik valaki, akkor arra készül, hogy a mennyországban megkapja a győzelmi koszorút. Nem? Hát mégiscsak jó így meghalni, de ezt a jó munkát végzők kapják jutalmul. Pál apostol szavai ugyanígy hangoznak. Végezetre mondja Timóteusnak, a 2 Timóteus 4.8-ban, el van téve nekem az igazság győzelmi koronája, melyet megad nekem az Úr, az igazbíró, ama napom, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják, nem csak várják, várva várják az Úr megjelenését, az ő megjelenését. Kinek az imáját hallgatja meg Isten? Volt néha néhány különös esetem, emberek odajöttek hozzám, és azt mondták nekem, hogy imádkoznál ezért a dologért? Mert téged Isten jobban meghallgat, mint engem. És nagyon zavart ez az egész dolog. Nem is nem tudtam mit kezdeni vele, hogy mi az, hogy engem jobban meghallgat Isten, mint téged. Hogy lehet egyáltalán, nem azt akarom ebből kihozni, hogy én mennyire szuperhívő vagyok, ne így értsétek, hanem inkább azt, hogy gondolkodhat valaki így? Tehát hogy juthat egyáltalán ilyen eszébe valakinek, hogy valakit jobban meghallgat az Isten? Miért Isten nem hallgat meg mindenkit? És rájöttem, hogy nem. Rájöttem, hogy nem. Isten nem hallgat meg mindenkit. Nagyon nagy különbség van, hogy Isten meghallja, amit mondunk, vagy meghallgatja, amit mondunk. Nem süket az Isten, hogy hallja, de nem hallgat meg mindenkit. És a Biblia Ó és Új Szövetségi kinyilatkoztatásában világos ez. És tudjátok, elkezdem megérteni, hogy miért vergődnek néhányan a hívő életben. Mert nem hallgattatnak meg az imádságaik. És a Biblia leírja, hogy mi az oka annak, hogyha valakinek nem hallgattatik meg az imádsága, és hogy van az, amikor meghallgattatik az imádsága valakinek. Le van írva a Bibliában. Csak néhány kijelentést ezzel kapcsolatban. A példabeszédek könyvéből néhány ige, Ó és Új Szövetségből is egy-két igét olvasok, nem mindegyiket, ki vannak vetítve egyébként. Az Úr szolgájára jellemző, azt mondja, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Igaz? Ez az ige valami folytonosságot is jelent. Valami közösséget, kapcsolatot jelent az Istennel. Jézus Krisztussal. Valami olyan kapcsolatot, olyan szoros közösséget, amely nem ér véget. És amikor látjuk a halállal, amikor látjuk Istvánt, vagy látjuk Módit, vagy a többi szolgálattevőt, kérdezzétek meg Dávidot Ancika néniről, hogy hogyan halni készült, de azt mondta, megyek imádkozni. Adjatok nekem oxigénmaszkot, mert nem tudott levegőt venni, és oxigén készüléket kért, hogy el tudjon menni az imaórára. Igaz? A nagymama. De kérdezzétek meg a nagypapájáról, Kopasz Jenő bácsiról, hogy hogyan élte az életét, hogy hogyan használta az Isten, és milyen tűz buzgott benne. Tehát nem, ez nem csak 1000 évvel, meg 2000 évvel ezelőtti valóság, hanem te életedben is valóságos lehet. Meg hála Istennek az én életemben is valóságos lehet. Mert amikor erre a prédikációra készültem, azért mélyre tett engem a Szentlélek, de nagyon. És mondtam is az Úrnak volna, ez nagyon veszélyes prédikáció, Istenem. Az a helyzet, hogy ebben még nekem is jelentős lemaradásaim vannak. És most én ezt elprédikálom, de nekem nagy kegyelemre van szükségem arra, hogy te nekem segítsél. Mert az ige kétélű. Biztos lesz benne, prédikálsz valamiről, akkor a tanfolyam elkezdődött. A tanfolyam tantermi részénél tartunk. És nem sokára jön a gyakorlati kivitelezés ideje. Mert a mi Istenünk olyan, tudjátok, hogy arányban tartja az elméleti képzést és a gyakorlati tréninget. Ma az oktatási rendszer még csak felpróbálják fedezni ezt a hatékony oktatást, duális képzés. Igen. Szóval az Istennek a szolgája jó munkát kíván megint, hogy erről beszélünk. Azért jó Isten szolgálatában lenni, mert közösséged van az Istennel. Aki az Isten szolgálja, az vele van közösségben. És valójában az élő kapcsolat nélkül nem is beszéltünk keresztény életről. Az Istennel való élő közösség, tehát ez a fajta beszélgetés, oda-vissza mozgása az üzenetnek, imádságnak, kijelentésnek, engedelmességnek, munkálkodásnak, ez része az élő hívő életnek. Ennélkül nem beszélhetünk élő keresztény életről. És az a csodálatos, hogy ez a fajta közösség mindenkinek felkínáltatott. Aki Jézus Krisztusban, az Isten ajánlata minden embernek, hogy gyere a velem való közösségbe. A bűn azonban nagyon világosan megakadályozza az embert abban, hogy közösségbe legyen az Istennel. Nagyon kérlek, vizsgáld meg az életedet. Kapcsolatba vegye az Istennel. Amikor imádkozol, amikor a Bibliát olvasol, szól-e az Isten hozzád? Kapsz-e vezetést, kapsz-e kijelentést, a prédikációkat hallgatod? Megszólít-e az Isten? Hallod-e a hangját? Ha nem, akkor könyörögj az Úrhoz, hogy fedje fel az akarályokat az életedben, és térj meg, míg nem késő. Miért maradnál abban az állapotban, amiben vagy? Elválsz az Istentől. Az Istennel való kapcsolat nem azt jelenti, hogy élek át élményeket. És még az se, hogy olvasok néha jó dolgot az Istenről. Nézd, milyen jó dolgot olvastam. Akazd a szegre. Én is. A jó dolgaidat. Megkérdezem, termette gyümölcsöt az életed? Abból, amit az Isten mondott. A Szentlélek gyümölcsei ott vannak az életünkön. Mert ha közösségem van az Istennel, akkor kimondja a szót, megtermékenyíti a szívet, és gyümölcsöt terem az életünkben. Még ha nem is azonnal. De az ige magja, ha bemegy az ember életében, és nem lopja meg az ördög, nem lopja ki az életéből az ördög, de tudjátok, hogy sok az ördög tolvaj. Megy az ige magja a szívedben, próbálja formálni az életünket, és jön az ördög, hogy ellopja. Ha hagyjuk neki, nem fog formálódni az életünk. Aztán az életre, az Istennel való életre jellemző a szolgálatkészség. Hogy vágyik az ember a jó munkára, Az Istent akarja szolgálni. A másik, ami jellemző az élő emberre, a szellemben élőre, a buzgó ima élet. Hogy egyszerűen csak azon vesz észre magát, hogy imádkozik, és imádkozik, és imádkozik. Ha fel kell reggel, lefekszik este, úton, útfélen imádkozik. A Szent Szellem mozog benne. Az imádság számára nem egy bevásárlólista. Azt hiszik az emberek, hogy amikor a kéréseket bevásárló lista szerint benyújtják az Istennek, az az imádság. Ne haragudj, az Istennek, Isten te nem tudod utasítani. Ő Szent Isten. Tehát ő neki nem tudod megmondani, mit csináljon. Ezért az imának a lényeg az imádat. Nem véletlen imádságnak hívják. Az ima az nem kéréslista. Az ima az hála és imádat. Nem véletlenül beszéltem arról, csak mondom két élő, mert engem is tanít a Szentlélek, tehát most okosnak tűnök, de az Urat halljátok, ne engem. Mert csodálatos az Úr, és nagy kegyelmű, és azért beszél velünk erről, mert mélyebbre akarja vonni a közösségbe a szívedet, a szellemedet és az enyémet is. Mélyebbre. Ezért mivel, mit mondja Jézus, hogy imádkozzatok, hogy kezdjétek? Mi atyánk? Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Hol van itt a bevásárlólista? Hát majd csak ezután jön a második felébe néhány nagyon fontos szellemi kérés. A személyes szükségek kérdése, a gonosszal szemben való harc, a megbocsátó lelkületnek a kérdése, és a vége megint visszatér oda, mert tiéd az ország. A hatalom és a dicsőség, most is mindörökké. Bizony, bizony, az az ámen. Úgy van. Tehát az ima az imádat és hálaadás. Figyeld meg, hogy imádkozol. A bevásárló listás imádságokat cserélje fel az Isten szelleme az ige által, az ige szerint való imádságban imádatra és hálaadásra. És aztán az ember szíve szelleme felhangolódik arra, hogy hogyan tárja az Isten elé a kéréseit. Már nem az önzésről fog szólni, hanem meg tud szabadítani bennünket ilyenkor az Isten az imádó lelkületben az önző, egocentrikus kérésektől. Az élő szellemre jellemző az Isten szava utáni éhség. Úgy rendezi be az életét, hogy gyakor része legyen a közösségnek. Amilyen rajta áll, úgy csinálja a dolgait, úgy szervez az életét, hogy az Isten tiszteleten ott legyen, és az ige után éhező emberek közösségében, a házi csoportos közösség, az ige köré gyűlés. Az ige köré gyűlünk, megosztjuk egymással, amit nem értünk, amit kérdésünk van, amit kaptunk az Úrtól, vagy amiben szólt az Isten hozzánk, és elkezdünk imádkozni azért. Szóval mit ír János a ima meghallgatással kapcsolatosan? A János evangélium, János levele, első levele, első rész, 6.-7. versét olvasom. Nagyon tiszta és világos kijelentés ez. Ha valaki azt mondja, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk. És nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát mi történik? Miről lehet? De azt mondja, aki a világosságban jár, tehát akinek az élete Isten előtt feltárt, nem rejteget semmit. Hanem azt mondja, drága Istenem, vágyom a veled való közösségre, mutasd meg, mi az akarály az életemben. Mert az a helyzet, hogy vakuum vagyunk néha. Tehát csak azt érezzük, hogy nem működik az ima életünk. Nem működik az Isten való közösségünk. És nem tudjuk, miért nem működik. A Biblia azt mondja, hogy ennek egyedül oka lehet a bűn. Mert Jézus 40 napig böjtöl a pusztában, és kísérte az ördög. Nélkülözte az Isten jelenlétét. Nem. A kereszten volt elválasztva egy rövid időre, de a mi vétkeink miatt. Kell nekünk egyszer is nélkülözni az Isten jelenlétét? Innentől kezdve? Nem. Tehát ha az Isten jelenléte nincs az életünkben, ott baj van. Mondom, ez nem érzések, hanem gyümölcsözés. Szomjúság, vágy az ige után, az ima életre, a szolgáló életre. Elkezd a gondolkodásunk ráhangolódni az Isten beszédére. És nem azt tartjuk bolondságnak, amit Isten mond, hanem az a bolondság, hogy ez a világ gondolkodik. Mai kereszténységben fordítva van néha. Bolondságnak tartja, amit Isten mond. És legyint. Jó munkát kíván. Ha néhány bolond a gyülekezetbe csinálja. Szegény. Ugye? Feleségnek is mondták, nem lennék a féled felesége. Milyen nehéz neked. De nekem meg jó, hogy nem ő a feleségem. Én meg ennek örülök. Így aztán kvittek vagyunk, hála az Úrnak. Hát azért, mert szolgálom az Urat, és ezért sajnálni kell. Mi van? Hát figyelj, nem rossz nekünk az életünk. Isten kegyeiben a gyerekeink az Úrban vannak. Szeretjük egymást, nem beteg egyik senk a lelke. Nem defektes. Nem vagyunk tökéletesek. De az Isten kegyelméből élünk. Legyen áldott az Úr neve. És ha nem lenne Jézus az életünkben, pokol lenne az életünk. Tisztán világosan tudjuk. Tehát ki nyert azzal, hogy én szolgálom az Istent? Egyedül én. Egyedül én nyertem Isten ezzel, meg a családom. Nem veszítettek vele, hanem nyertek vele. Ez egy jó örökség. Mondtam nektek a történetet, elmentem szolgálni az Urat. Vártam más egy gyereket, a feleségem, este hívott, Dunántúlon voltam, hogy bevérzett. Nem volt itt még az ideje a szülésnek. Azt mondtam, Uram, letérdeltem. Én végzem a te munkádat. Kérlek, viselj gondot a családomra. Vedd kezedbe az én feleségemet és a gyermekünket. Nem tudtam mit csinálni. Lefeküdtem, aludtam. Reggel hívom, mi a helyzet? Mentő, kellett, nem? Szóval minden elmúlt. Jó vagyok. Másnap prédikáltam az evangéliumot, aki bemerítkezett, annak az egész családja megtért. Nagymama, az apuka, anyuka, testvér, az egész család megtért. Na, ezt akarta az ördög. Hogy szaragáljak haza. Jó férj, mindent ott hagy, csapott papot, a másik papot is ott hagyta volna, és az a jó férj, aki hazaszalad. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy többet tudtam volna segíteni az én feleségemnek, mint az, akinek a kezébe tettem. Nem önfényezés, ne értsetek félre. Majd mindjárt mondok mást is, csak hogy valóságosabb legyen a történet másik oldala is. Szóval a közösség, ez az ajándéka az Isten szolgáinak. Ez az ajándéka. És a világosság, az egyenesség, a tisztaság, a szentség, az Isten kegyelméből, az ő ereje által. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, több helyen is egyébként, de csak most... vagy két igét olvasok föl, Példabeszél 15:8. A bűnösök áldozatát utálja az Úr. De a becsületesek imádságát kedveli. Azért ez komoly, nem? Aztán azt mondja, aki Példabeszél 28:9. Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Nem, hogy nem hallgatja meg Isten, utálatos Istennek. Annak az embernek az imája, aki nem hallgat az Istenre. És akkor azt várja, hogy Isten segítsen rajta meg, hogy mindent csináljon az életében, meg pattogjon az Isten, hogy neki kell éppen az életébe ott. És itt megint rá fogunk térni, még ha Isten megengedi és időt ad nekem a mai napon, hogy mennyire attól függ az életem, hogy milyen Isten szolgálok. Hogy én bennem az Isten ki? Hogy mit gondolok én az Istenről? Melyik az az Isten, akit én szolgálok? És tudod, ha megvizsgáljuk az életünket, lehet látni, hogy milyen Isten szolgálunk. Ki az az Isten, akit szolgálunk? Jakab levelében azt mondja, Jakab 4:6-ban az írás, de még nagyobb kegyelmet is ad. Hát az Isten kegyelmet nem azért szól hozzánk, mert fölbe akar döngölni, hanem föl akar szabadítani az Isten. De az Istennek az igéje az kétélű kard, az áthatol az elme, a lélek, az ízletek és a velük, a szellem és a lélek ketté választja, hogy az ember világosságban álljon meg az Isten szín előtt, mert Isten kegyelmet akar adni. Meg akar menteni, le akarja vágni rólunk azokat az életet elszívó gondolatokat, gyakorlatokat, életvezetésbeli dolgokat, amik elszívják az életerőt az emberből. Azt mondja Jakab által a Szentlélek, ugye Jézus féltestvére volt, de még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosnak kegyelmet ad. Érted? Itt is van egy nagyon fontos tanítás, amit ne fordítsuk el a fülünket. Alázat Isten előtt. Alázat Isten előtt. Te vagy az Isten, és én nem tudok mindent. Én nem értek mindent. De vágyom veled való közösségre. Vágyom az, hogy te működj az életemben. És nem játszok hívő életet, ha nincs közösségem veled. És néhányan így vagytok itt. Nincsen közösségetek az Úrral, mert bűn van az életetekben. És ma, ha megkínál Isten ítélő székét, elvesznétek. És az Úr szól, hogy térj meg. Mert hiába imádkozol, nem hallgat meg Isten, amíg bűn van az életünkben. Így van? És Isten kegyelmet akar adni, hogy megtérjünk. A feketézésből, a tisztátalanságainkból. Az Ézsaiás könyve 59.2-ben azt mondja az írás, hanem a ti bűneitek választottok el titeket Istenetektől, és a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és ezért nem hallgatott meg. Sok imádság ezért nem hallgatatik meg. Dániel Matej írja, hogy Isten ugye szólt hozzá, hogy Kínába menjem. Nagyon erősen bizonságot tettnek a Szentlélek sokféle csodával és módon. Előző alkalommal egy ilyen esetet el is mondtam. És felesége mondta neki, hogy figyelj, mielőtt elutazol, 3 hét múlva készült Kínába, csináld már meg a tetőt, mert nem tudjuk, meddig leszel oda, és beházik a ház, tedd már rendbe. Jó, férj, természetesen vette a létrát, ment fel a tetőre, és ahogy ment fel a létrát, mert fönt volt egészen magasan, leesett. 5 bordája eltört a jobb oldal, bevitték kórházba, mondja neki az orvos, hogy haza se engedik, tehát itt él, veszélyes, hát átszúrja a tüdejét, minimum 5 hét. És akkor Matesz teljesen ki volt akadva, mondta a felesége, azonnal vigye haza. A felesége sírt meg, teljesen meg volt, hogy haza, hát nem, mi 3 hét múlva megyek Kínába. Nekem nincs 5 hetem. Hazament, és Istennek mondta, Istenem, mit rontottam el? Valami nincs rendben az életemben? Hát megvettem a jegyet február 29-ére Kínába. Azt mondja, igen, de én azt mondtam neked, hogy 21-én utazzál. Bocsáss meg. Vétkeztem. A saját fejem után mentem. Bocs, ne haragudj már. Tegyük a szívünkre a kezünket. Ekkora tévedés. Bűnnek tartanánk? Szerintem nem. Bármelyikőtök mondaná nekem, azt mondanám, mondta volna nekem mai, vagy egy hét előtte, az hát végül is menj oda, ahova Isten mondja. Nem oda menj, ahova Isten mondja. Akkor is úgy menj oda, ahova Isten mondja. A tökéletes engedelmesség az engedelmesség. Akkor elolvastam, majdnem tönkre mentem bele. Megbánta a bűneit, hogy engedetlen volt Istennek. Hogy nem 21-ére vette a repülőjegyet, hanem 29-ére. És Isten azt mondta, állj, lehet meghalt volna. Nem találkozott volna azokkal, akikkel találkoznia kellett később. Mindent Isten elrendezett, és az 21-ére szólt. Megtért, bűnvallást tett. Világos volt számára, hogy a bűn által teret nyitott az ördögnek. És ezért érte a csapás. Nem az Isten sújtotta, hanem vétkezett az Úr ellen. És fogást adott az ördögnek az életében. Mondta a feleségének, segíts a létrát visszatenni, fölmászok a tetőre. Felesége sírt, szaladta, az hívja a mentőket, meg a tűzoltókat, meg a rendőröket, hogy fogják, megbolondult. Ezt ment a szomszédokhoz, tényleg nem tett oda a létrát. Ez kimászott az ágyból, oda ott cihelte a létrát, fölrakta. Mindenki nézett, hogy megbolondultál, Matej. Ment, imádkozott, ment lépésre lépésre. Uram, bocsáss meg. Tudom, távozz tőlem sátán Jézus Krisztus nevében. Az Úr kegyelmébe vagyok már. Uram, könyörületem, gyógyíts meg. És ment lépés lépésre, mind az öt bordája összeforrott. Ott azonnal meggyógyult. Mi volt az első dolga? Szaladt és átiratta a repülőjegyét. 29-ről 21-re. A másik egy személyes dolog. Egyik reggel korán kellett segítenem a feleségemnek, és hát nem a szolgálatkészség lelkülete uralkodott rajtam 3-4-6-kor. Nem tetszett a dolog, de kénytelen kellett, mert hangosan mondta, mentem, hogy megcsinálom. Olyat kért tőle, amit nem lehetett megcsinálni. És akkor összeszólalkoztunk. Megcsináltam, de közben összeszólalkoztunk. Este imádkozom. Imádkozok, nekem volt igazam. Ugye? Nekem volt igazam, mondja az Úr. És ugyanígy ti férfiak is. Megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, mondta a Szentlélek. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak, és az Isten kegyelméből. Hogy a ti imádságotok ne ütközzék akadályba. Azt mondja Szentlélek, Sándor, imádkoznak az hogy? Hát fasítba vagy a feleségeddel. És akkor azt mondja, Uram, bocsáss meg. Türelmetlen voltam. És ez bűn. Ez bűn. Bocsáss meg nekem. Írtam az SMS-t. Bocsáss meg, drágám, hogy türelmetlen voltam. Nem csak úgy általában. Az igazat. Ő írja vissza. Nem akartalak megbántani. Ó, halleluja, mehetek imádkozni. Hát minek menjek oda? Az asszonyok azt hiszik erősek. De a férfinak tudni kell, hogy a gyengébb edény. És ha valakinek résen kell lenni a családba, az a férfi. Nyithatunk ajtót az ördögnek, vagy beverhetjük előtte az ajtót. És így kértem az Úr kegyelmét. Uram, adj nekem kegyelmet a Szentlélek által, hogy teremjem a türelem gyümölcsét. Hála Istennek, ő lehet nem vette észre, nekem már volt győzelmem. Azóta. Azt éreztem, Isten szent lelke, ad erőt. És nem az én erőm, hanem az Úrammal közösségből fakadó Isten erő, amelyen keresztül elkezdenek működni a dolgok. De számtalan módon megtapasztalhatjuk ezt az szellemi életünkben. Hogy élet és isteni erő szabadul fel az Istennel való közösségből. De az Úr a bűnt nem tudja megáldani. És csak ennyi. Fasírba vagy a feleségeddel, mégis mit gondolsz? Minek imádkozol? Hogy? A Biblia világos. Nem fog meghallgatni. Ezért férfiak, lehetek jobb az asszonyja. Lehet, nem tudja, hogy gyengébb erény, de neked tudnod kell. Ő a gyengébb erény. Hamarabb pánikba esik, úgy gondolja, hogy nem fog menni. De te másképpen méled az életet, mert férfinak teremtett az Isten. És az Atya ilyen szituációkon keresztül próbál nevelni az ő fiait. A nagy áldás és ajándék az életünkben, hogy olyannak láthatjuk az Istent, amilyennek ő kinyilakoztatja magát, amilyen ő valójában. És ugye értitek, hogy ahogy látjuk az Istent, az meghatározza az életünket, a szellemi életünket, az életre való felfogásunkat, hogy milyen döntéseket hozunk. Jézus azt mondja a Lukács evangéliuma 22-24-ben, egy beszámoló, és aztán Jézusnak a szava, ezután versengés is támadt a tanítványok között arról, hogy ki a nagyobb közöttük. Szellemi csapat volt, igaz? Hát ki méltóbb arra, hogy itt főnök legyen csapat. És akkor tudom, mondták, hogy én voltam az első, nekem rokonom Jézus, én hamarabb jöttem, engem hívott el először, én jöttem legmesszebbről, és mindenkinek megvolt a maga érve, hogy mi az, ami jobb. És nyilván, aki jobb pozícióban volt, a rokonságban volt Jézus, még az anyját is bevetette ebbe a dologba, hogy járjál már közbe, mégiscsak a rokonodnak a gyereke, ez a Jézus, te szerint, hát ha megszerezzük a jobb és bal helyet a mennyországban. Hát minimum, nem? Hát korrupció van a földön is, hát csinálj meg a korrupciót a mennybe is. Az Isten nem hajlandó, ebben nem játszik. Azt mondja az írás, erről így felelt nekik, a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőnek hivatják magukat. Fú, ez is döbbenetes, ugye mi is ünnepeltük a felszabadítás ünnepét. Vagy majd 40-valány éven keresztül. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Jó munkát kíván. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye? Az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. És itt van a lábmosás történetének egy kép, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát. Ugye a rabszolgák munkája volt az út porát lemosni. A vendégségbe érkező lábáról, megtisztelt vendég számára. És Jézus, aki a világ porát kész lemosni rólunk, újra és újra lemosni, megtisztítani bennünket. Az Isten képünk meghatározza azt, hogy milyen az imádatunk, és egyáltalán mit gondolunk az Istenről, a szolgálatáról, a szellemi életről. Tozer, amerikai lelkész, keresztény író írt néhány gondolatot, és hát engem ez szíven ütött, elgondolkodtatott. Azt írja, hogy életünk során a szellemünk egy rejtett törvénye által haladunk az értelmünkben kialakult Isten kép felé. Tehát mit mond? Hogy a szellemünk visz bennünket egy olyan Isten felé, amit mi Istennek gondolunk. Amikor tisztelettel, dicsérettel vesznek körül bennünket, és rá kell jönnünk, hogy az imádat tárgya egyedül az igaz Isten lehet. Tehát nem az az Isten, akit én Istennek gondolok, hanem az igaz Isten méltó egyedül imádatra, és nem mi, emberek. Az Isten képünket nagyban meghatározza az édesapánk. Amilyen az édesapánk volt, és amilyen vele a kapcsolatunk volt, gyermekként ez egy rendkívül erőteljes módon befolyásolja a bennünk lévő Istenről alkotott képet. Óriási ajándék az apáknak, akik gyerekeket nevelnek, hogy bemutassák az igaz Istent, hogy egyre tisztább képet rajzoljanak ki az életükkel, a viselkedésükkel, a hozzáállásukkal, a fegyelmezésükkel és a megengedésükkel, a megbocsátással és a arányos terheléssel a gyerekeik életében. Ez nagy ajándék, nagy áldás. De ugye azt is tudnunk el, hogy tökéletes apa nincs. Igaz?
Igaz.
Nincs. Mi se vagyunk azok, és bármennyire is szeretnénk, nem leszünk azok. Ezt ne felejtsük el, nehogy eltévedjünk. De a legjobb szándékunk ellenére sem tudunk olyan tökéletesek lenni, mint az Isten. Miért? Mert a mi Isten képünk sem tökéletes. A jó Isten képből nő ki a jó munka és a jó szolgálat. A 2 Korintus 3.18-ban van egy ige, amit ízlelhessünk. Sokat hallottátok már néhányan, de ebből a szempontból talán érdekes lesz. 2 Korintus 3.18. Mi pedig miközben feletten arccal, mint egy tükörben, mi a tükör a Bibliában? Az ige a tükör. Azt mondja Jakab, hogy mikor az igét halljátok, most is, akkor olyan, mint mikor egy tükörben mutatja meg Isten a szíveteket. És engedhettek az igének, azt mondja Jakab, és formálhatja az életeteket, az Isten képeteket. Vagy elfelejtitek, és nincs semmi hatás az életetekben. Mit mond a Pál? Azt mondja, amikor az ige tükrében szemléljük az Úr dicsőségét. Az ige olvasás az nem egy napi feladat, hanem az Istennel való közösségnek nélkülözhetetlen forrása. Valljuk meg őszintén, hányszor fosztja meg a keresztényeket a sátán időhiányra hivatkozva, hogy nincs közösségünk az igével. Igaz? Ha nincs közösségünk az igével, nem láthatjuk az Istent. Ha közösségünk van az igével, akkor az ige tükrében meglátjuk az Istent. És azt mondjuk, hogy hú, ez az Isten más, mint amit én gondoltam Istennek. Ebben is más az Isten, mint amit én gondoltam. Ebben is más az Isten, mint amit én gondoltam. Na, ezt jól gondoltam. Tényleg, nagyon jó ez a kijelentés. És azt mondja az írás, hogy az Úr dicsőségét meglátjuk, szemléljük az igében, és elkezdünk elváltozni. Elkezdünk megváltozni. Azt mondja, hogy szemléljük az Úr dicsőségét, tehát lenyűgöz bennünket, amilyen az Isten. hatással van ránk, és mindig az apa hatása van a gyerek fejlődésére, Isten kép fejlődésére, ugyanígy az Isten igéjében megjelenő Isten, aki kijelenti magát nekünk, elkezdi megváltoztatni az Istenről alkotott gondolkodásunkat. És amikor elkezd megváltozni az Istenről a gondolkodásunk, azt mondja, hogy elváltozunk. Hogy egyre inkább elkezdünk hasonlítani az Istenre. Hasonlítani Jézus Krisztusra. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben van egy érdekes történet. Ebből az aspektusból nézzük. Zabcsel 6.2-től. Ekkor összehívta a 12 tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az igét, Isten igét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem választhatok ki magatok közül atyánféjé 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Szentlélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be a szolgálatba, ebbe a munkába, az Úr munkájába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. 7. verset olvasom. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. A mai ember, sajnos mi a keresztény ember is, felesleges időtöltésnek tartja az imádkozást és az igével való foglalkozást. Minek ezzel annyit foglalkozni? Hát annyit mindent csinálhatnék az életben. És miért érdekes volt a felfedezés az apostoloknál a Szentlélek által? Hogy az a helyzet, hogy annyi mindent csinálunk, hogy elveszi az időt az életünkben az imádkozástól, és hogy foglalkozunk az igével. Ezért az oda jutottunk, hogy erőtlenné kezdünk válni. Jött a feszültség, a veszekedés, a civakodás. A gyülekezetben a pártoskodás megjelenik a gyülekezetben. Az Isten erőteréből kezdett kimenni a gyülekezet. És akkor azt mondják az apostolok, hogy hó, hát változtatnunk kell. Meg kell osztanunk a munkát. Kellene diakónusok a gyülekezetben, akikkel meg tudjuk osztani a terheket. És akkor mi pedig arra, azzal foglalkozunk, amire bennünket hívott el Isten, hogy imádkozzunk, és vesszük az Úrtól, hogy mit prédikáljunk. És az ige hirdetéssel fogunk foglalkozni, és nézzétek meg, milyen erőteljes hatása volt a társadalomra egy ilyen gyülekezet. Ahol a gyülekezet értéknek tartotta az imádságot, értéknek tartotta az igével való foglalkozást, a gyülekezet vezetői értéknek tartották, fontosabbnak tartották, nagyobbra értékelték, mint a pénzkeresetet. Én hogy mondjam nektek, az Isten áldásában van pénzkeresedés és forrás. Nem szűk malkó az Isten. Nem hiába való. Megáld az Isten. Még a munkahelyet is megáldja Isten. Nyilván nem a zsiványságot áldja meg Isten. Amikor az ember zsiványkodik és csavargó módon becsap másokat, lopcsa, hazudik, azt ne nevezzük áldásnak, hogy Isten megáldott engem. Az nem az. Az a magad megáldása, ügyeskedése. Az Isten áldása a vele való közösségből fakad. És ha teged Isten áld meg, akkor neked szoros közösséged van az Úrral, és eleven élő ima életed van, és az igé való közösséged is eleven. Ha nem az, akkor téged nem az Isten áldott meg, hanem kiküzülted. És dolgoztál annyit, el lehet érni sok mindent, jó helyen, jókor kell lenni, szokták mondani, és lehet haladni. De mit érsz vele? Ha a legdrágábbat, amire azt mondja Pál, ez a jó rész, ezt elhanyagolja az ember. És hogy felismerték az apostolok, hogy mindent csináltak, de nem fektettek időt, elég időt abba, hogy imádkozzanak, keressék az Urat, elvegyék, hogy ma mit kell prédikálni, mit kell tanítani, bele mélyedjenek az igébe. Akkor gyengült a szellemélet. És amikor azt szentelték magukat mindenki a maga dolgára, akkor egyszerűen még a papokat is meggyőzte a Szentlélek. Még a legkeményebb vallásos embereket is. Milyen nagyszerű lenne, nem? A Debrecen városában vallásos emberek is betelnének Szentlélekkel, megtérnének, megbánnák bűneiket, és felrobbannának az Isten szellemének tüzétől. Hát nem, nagyszerű lenne. Ó, dicsőség az Úrnak. Voltam egy ilyen összejövetelen, és azon gondolkodtam, hogy utána, sajnos megint utána, értitek? Megint utána. Mondani kellett volna, hogy kedves lelkésztársak, paptársak, őszintén, ez az ima alkalom nektek úgy gondoltak, ez így jól van? De most itt lenne Pál apostol, vagy Péter. Nem a reformátorokat akarom, mert abban nem tudnánk egyezni. De értitek? De ez egy pálba csak. Akkor megdicsérne bennünket, hogy milyen jó ima alkalom volt. Hogy azt mondaná, hogy szánakozom rajtatok. Megint eltörődtetek egy órát a semmire. Még kárt is okoztatok. Jobb lett volna, össze se jöttök. Nem lehet ezt másképp. Van, utólag jutott eszembe, nem tudom, hogy többet hívtak volna, lehet nem. Nem számít. De azért azt mondom az Úrnak, hogy lehet, hogy ez kell néha. És nem magamat fényezni, önmagam, csak mert én is része voltam ennek. Hanem egyszerűen, hogy az Úrnak mi a vélemény erről. Mi a vélemény az Úrnak az én életemről? A gyülekezetünkről mi a vélemény az Úrnak? A tiédről, a családodról, a munkádról, a gondolkodásról, mi a vélemény Istennek? Tudod? Hát kérdezd meg. Mert ő szólni fog. A Szentlélek és az ige által. De ha te nem tanulmányozod a Bibliát, nem veszel részt az Isten tiszteleten, nem építed a kapcsolatot, a közösséget a szentekkel, akkor mégis hogyan fog hozzád Isten szólni? Hogyan lesz nekünk képünk arról, ki az Isten, ha nem nézünk a tükörbe rendszeresen, az ige tükrébe? Másik példa, Eszter királynő a Bibliában. Hogy mennyire érdekes ez, hogy az ember nem mindig ért meg dolgokat azonnal. Ugye Eszternek fogalma sem volt, hogy miért volt ott. Igazán csak azt tudta, hogy neki muszáj volt a király feleségének lenni. Kiemelték első feleségnek, és akkor ő zsidó lányként úgy jól eloldott. De igazán nem értette, hogy ő mit keres ott. És eljött a nap, amikor az Isten adott neki világosságot. És megértette, hogy miért van ő a király szolgálatában. És ha valaki retteg attól, hogy egy hívő ember felismerje, hogy miért van a király szolgálatában, az a sátán. Aki mindent megtesz, hogy te ne értsd, hogy miért vagy ott, ahol vagy. És mit jelent az, hogy te Isten gyermeke vagy? Hogy mekkora kiváltság az, hogy neked az a menny Istene, az egyik az örök Isten, az atyád. Hogy te úgy érezd magad, mint egy utolsó senki. Akkor az Isten cipőjének réseiben egy kutya piszok. Nem pedig fiú, gyermeke az atyának, örökös társa Krisztusnak. Ugye mennyire fontos, hogy átjárjon bennünket az Isten kijelentése. Mert sok butaságot gondolunk magunkról. Az ördög meg rá is játszik ezekre. Hogy elhidd magadról ezeket a hazugságokat. És ez az a helyzet, ez nem jön természetesen az emberből. Ez az Isten lelkének csodálatos munkája által bontakozik ki az életünkben, mint Eszternek, hétről hétre, napról napra, hónapról hónapra. És akkor azt mondta, bemegyek a király elé. A törvény ellenére, annak ellenére, hogy mit mondanak, mi a világrendje, mit gondolnak az emberek, bemegyek. És mi történt? Az egész nép életét megnyerte. Ott voltak a bőjtörő emberek, az imádkozó emberek. Mondtam, hogy a szelleméletnek három olyan fontos része, az anyagiakról való gondolkodás, az adakozás kérdése, az ima és a bőjt kérdése. Ez meghatározza a szellemi életét és egészségét egy hívő embernek és egy gyülekezetnek is. És ugye utolsó gondolat, hogy milyen fontos az, hogy gyülekezetnek olyan előjárói legyenek, és ezért imádkozzunk, akik élő eleven közösségben vannak az Úrral. És a szolgálatról ilyen elképzelésük van, amit próbáltunk a Bibliából, az igéből megnézni. És ilyen tisztességnek tartják az Istenek szolgálatnak. Nem egy plusz tehernek, feladatnak, nyűgynek látják az Isten szolgálatát, hanem a legcsodálatosabb dolognak, a legnagyobb kitüntetésnek az életben, hogy azt tehetem, amire az Isten hívott engem, amivel ő bíz meg engem. És fontos, hogy ez a szellemi élet gyümölcsözzön a gyüleket vezetőinek életében. A Szentlélek ereje által nyerjék meg a kegyelmet Istentől, győzni a kísértések felett is. Ha nem így van a gyülekezetben, akkor az a baj, hogy mivel egy vezető lelke megalkuvó, akkor a megalkuvásban megnyugtatja a hívőt is. És oda megy hozzá, elmondod az életed, és azt fogja mondani neked, hát nem olyan nagy probléma ez, mint hogy én mondtam volna 21 vagy 29. Hogy nem mindegy, hát elmegy oda, ahova mondj Isten. De Isten azt mondja, nem. És ha egy vezetőnek a szellemi élete rendben van, és Isten szellemének uralmat van az élete, és az ige tükrében ismeri a Szent Istent, aki nem szórakozik, akkor azt fogja mondani, hogy testvér, Nem jó úton jársz. Tér meg, hogy azt mondja, jól gondolkozol. Isten igéje szerint való, nézd, itt van a Bibliában. Imádkozom érted, és meg is fog áldani az Isten. Ha nem szellemileg eleven egy gyülekezetben a vezetőség élete, akkor bizony kárára van a gyülekezetnek is. Értitek, igaz? Olyan prédikációk hangoznak el, amiben megnyugtatja az embereket a bűneibe. A személyes tanácsadásban is félre mennek a dolgok az életben. Mert az Úrral való közösségből élet és áldás fakad, amely hatással van a gyülekezet életére. És azt mondja az írás, aki Isten szerint való módon éli az életét, az megtelik bátorsággal, hogy hirdesse az igét. Ezt mondja a Timóteusnak Pál a 1 Timóteus 3.13-ban, mert akik jól szolgálnak, látjátok megint itt van ez a jó, meg a szolgálat, akik jól szolgálnak, nézzétek csak mi van velük, azok szép tisztességet szereznek. Mit mondtunk az Isten, hogy gondolkodik az ő szolgájáról? Tiszteli. Tiszteli. Ugye itt van ez is. Szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetéséről. Kellett bátorság Franklin Grahamnek egy olyan világban, amivel ma élünk, azt mondani, nincs más Isten, csak Jézus Krisztus? Kellett ez bátorság? Hogy elmondhatod 3 vagy 5 mondatot, és ezeket a mondatokat mondta. Kellett bátorság, hogy azt mondja, hogy imádkozzatok a vezetők megtéréséért? Ott van az Amerikai Egyesült Államok elnök, a világ legnagyobb hatalmának a vezetője, meg a teljes apparátus. Felvonultak ott a katonák, mondom, mindjárt lelövik. Mögötte, amikor a filmben megnéztek, ott vonultak valami nagy katona sereg. Kellett ez bátorság? Kellett. Miért volt benne ez a bátorság? Honnan? Azért, mert Isten szolgálja. És tudta, hogy ez a jó munka, amit végezhet. És bizonyára a térdeim volt, és bizonyára kérte a sok százer és millió testvérét, hogy most imádkozzatok, mert van 2 percem. Ez a 2 perc oly drága idő, hogy nem akarok butaságot beszélni. Mit mondjak? És azt mondta, felolvasom az igét. És az én imádságom az Isten igéje lesz. És akkor azt mondom, a Jézus nevében. Amen. És azt mondja az Úr Jézus neked és nekem, ez egy csodálatos ígérete, ha valaki nekem szolgál, az engem kövessen. Az velem van közösségben. Erre hívom. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Korona lesz a része, az élő közösség lesz az áldása, már a földi dimenzióban, amely nem szakad meg. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli, megjutalmazza, tiszteli az Atya. Erre segítsen meg bennünket az Úr, és bátorítalak, hogyha el vagy szakítva bűnei miatt Istentől, térj meg! Ne legyen a mai Isten tisztelet úgy, hogy megnézel a tükörbe magad, és azt mondod, hogy hát tényleg, gáz. Hanem térj meg a bűneidből, hagyd el a bűneidet, és mondd, értsd meg az Istennek, örömetelik abban, hogy kegyelmet adjon. Amen. Örömetelik. Nem azért szól, mert bántani akar. Fájdalmat is azért okoz, hogy az megtérés ösztönözön bennünket. És végül imádkozzatok értem is. Hogy amiről prédikáltam, az eleven élő módon működjön az életemben. Szükségem van az imádságotokra. Hogy az Isten kegyelme legyen velem. Amen.